Párhuzamos életrajzok egy ókori szerző alapján így is jellemezhetnénk a Velencében lévő megváltó templom és az isztambuli kék mecset történetét. Az építészek Velencében Andrea Palladio, Isztambulban Mimar Sinan a gazdag művészeti hagyományokra támaszkodva újították meg a kor építészetét.
Mégpedig úgy, hogy Palladio munkásságában felfedezhetjük a keleti hatást, Sinannál pedig felismerhető az antik, a római befolyás. E két 16. században épült építészeti remek művet csodálhatják meg a továbbiakban.
A művészet története. Templom és mecset. Vallási építmények Velencében és Isztambulban. A velencei Il Redentore, avagy a megváltó temploma Andrea Palladio tervei alapján épült 1592-ben. Szokollu Mehmet pasa mecsetje Isztambulban, Velencétől majd 1500 kilométerre délkeletre található. Ezt az iszlám mecsetet Mimar Sinan tervezte ugyancsak a 16. század végén. Mind a mögöttem látható velencei Il Redentore, mind pedig az isztambuli mecset, városuk fontos műemlékei. És egyben tervezőjük nagyon jelentős alkotásai. Filmünk során össze fogjuk hasonlítani ezt a két pompás épületet, hogy minél többet megtudhassunk az építészeti remek művek születéséről. Nem elég annyit mondanunk, hogy ezek zseniális építészek remek művei. Palladiót és Sinant is kiváló építésznek tartották, de még nekik is alkalmazkodniuk kellett a legkülönfélébb adottságokhoz. A legfontosabb szempont, melyet figyelembe kellett venniük, az épület funkciója. A Redentore ünnepséget az alapkő letétel óta, mind a mai napig, minden évben július 3. vasárnapján tartják. A templomot Velence városa építette hálából, hogy véget ért a lakosság egyharmadának életét követelő pestis járvány. Ezen a napon különleges körmenetre került sor. Velence választott vezetője a Dóze és a Szenátus a Dóze palotából a lagunán felépített speciális pontonhídon ment el a megváltó templomához. A templom építése óta több mint 400 év telt el, de a hagyományt ma is lelkesen ápolják. Mivel már nincs se dózse, se szenátus, ezért manapság a pátriárka és a polgármester megy a hídon át a templomhoz. Palladiónak ehhez a funkcióhoz kellett alkalmazkodnia itt a szigeten, melyet egy laguna választ el a szemben lévő Szent Márk tértől és a Dózse palotától. Ez a templom, mely Velence kiemelten fontos pontján áll, a polgárokat minduntalan Isten kegyelmére, valamint arra emlékeztette, hogy a városvezetés mi is sokat tett azért, hogy megszabaduljanak a járványtól. Palladiónak jól látható templomot kellett építenie. Szokollu Mehmed Pasa mecsetje ezzel szemben nem kívánta a város tájékozódási pontjává válni. Egy magánszemély építette ezt a mecsetet felesége emlékére. Persze sem Szokollu Mehmed Pasa, sem felesége Esmahan nem voltak hétköznapi emberek. A pasa a nagy oszmán birodalom nagy vezírje volt, aki a szultán lányát vette feleségül. Rangjukat tükrözi a mecset, mely kőből épült. Van minaretje, a tetőt ólomlemezek fedik, ehhez mind különleges szultáni engedélyre volt szükség. Az épületet Mimar Sinan, a szultán udvari építésze tervezte. Ugyancsak Sinan tervezte a Szulejmán mecsetet, mely meghatározta az oszmán birodalom építészeti arculatát, és megalapozta Sinan hírnevét. Több mint 300 további épület őrzi az emlékét. Ez itt Sinan síremléke, mely a Szulejmán mecset közelében található. Épp oly nyilvánvaló volt, hogy a velencei szenátus Andrea Palladiót bízza meg a Redentore építésével, mint hogy Isztambulban Sinannak adták a megbízást. Palladio ekkor már híres építész volt. Velencében a San Giorgio Maggiore volt a legismertebb munkája. Palladio 1570-ben Velencében jelentette meg értekezését a Négy könyv az építészetről címen, mely hírnevét tovább fokozta. Építészeti alapelveit saját épületeinek példáján keresztül ismerteti. Könyvét gyakorlati építészeti kézikönyvnek szánta, melynek rendkívüli hatása lett. Palladio és Sinan is egy-egy hatalmas építészeti hagyomány keretein belül alkottak, de egyúttal újítók is voltak, a helyi feltételekhez alkalmazkodtak. A velencei templom homlokzata egyértelműen az antik római modellek példáját követi, melyről értekezésében Palladio azt írja, hogy ez a klasszikus építészet nyelve. Az építészeti fő és alrendszerek, például a kisebb és nagyobb timpanonok, a belső elrendezést tükrözik, ahol a hatalmas központi hajót kisebb mellékhajók veszik körül. Az épület vegyes oszloprendű. Palladio a könyvében leírt 5 legkidolgozottabb klasszikus rendszert használta fel. Ez a lépcsősor sokkal szélesebb, mint a kapu, melyhez vezet. Ezt a megoldást nem a funkció szülte. A lépcsősor, melynek szélessége megegyezik a főhajóéval, ez utóbbi fontosságát hivatott hangsúlyozni. A menet nyilván a Piazzáról indult, és a felvonókat a velencei polgárok egész messziről is jól láthatták. A homlokzat mintegy színpadi díszletként szolgált. Isztambulban Sinannak is egy nagyon különös helyszínt kellett beépítenie. De itt egészen más volt a helyzet. Az új mecsetet egy meredek hegyoldalba kellett elhelyezni, mely további problémákat is felvetett. Ez a terület már akkoriban is borzasztóan zsúfolt volt. Sinan zseniálisan oldotta meg a problémát. Az ilyen és ehhez hasonló megoldásainak köszönhette hírnevét. A mecsetet egy árkádos alapzatra helyezte, melyekben üzlethelyiségek találhatók. Az üzletek sajnos ma zárva vannak. Ezzel Sinan az utca szintje fölé helyezte a mecsetet. A bejárat itt van az északi oldalon. A nagy árkádon keresztül lehet a lépcsőhöz jutni, mely felvezet magához a mecsethez. A boltíven keresztül belépünk az épületkomplexumba, majd felmegyünk a lépcsőn. A boltív tulajdonképpen a Dersanét, a tanház előadó termét támasztja meg. A medreszét, a tanházat, ahol a Koránt tanulmányozzák, három oldalról körülveszi az avlú, a mecset udvara. E sok funkciójú épületrész elrendezése építészetileg rendkívül izgalmas hatású. A medreszéhez tartozó helyiségekben laknak a tanulók, csupa férfi. Minden lakóhelyiségnek saját kupolája, kéménye és ablaka van. Itt a Koránban foglalt iszlám jogot tanulmányozzák az ifjak. A tantermek az avlura, a központi udvarra és a szárdirvánra néznek, ahol az imádkozás előtti rituális mosdást végzik.
Az oszmán birodalom ereje a vallásból ered. Az állam és a vallás ügyei nem voltak külön választva. A birodalom alapja a vallás volt. A vallás volt az oszmán birodalom összetartó ereje. A vallás nevében voltak képesek oly nagyszerű tettekre. A mecset a társadalom erejét reprezentálja. Az iszlám világában azonban a mecseteknek további fontos szerepük is van. Ez az, amely összegyűjti és egységbe forrasztja a népet. Itt megszűnnek a különbségek. A mecset egy olyan hely, ahol a gazdagok és hatalmasok együtt imádkoznak az alacsonyabb sorúakkal, ahol teljesen egyforma a gazdag és a szegény. Ezért olyan fontosak nekünk, mohamedánoknak a mecsetek.
Sinan egy olyan építészeti teret hozott létre, ahol minden jelenlévő egyenlő lehet Allah színe előtt. Palladio olyan épületet tervezett, mely egyrészt tükrözi a városállam világi hierarchiáját, másrészt a katolikus vallás szükségleteit is kielégíti. A katolikus templomokban a legszentebb hely a szentély, benne a nagy oltárral és a megszentelt ostyával. Még akkor is szembeszökő a központi hajó pompája, amikor a templom üres. Palladio teljes mértékben kihasználta a vizuális lehetőségeket. A szentély feletti kupolát tartó oszlopok a feszülettel esnek egy vonalba, és a Redentore Fesztivál idején a dózse itt, a kupola alatt foglalt helyet. A templomot azonban nem csak az ünnepség alkalmából, hanem egész évben használják. Ez nem kis problémát okozott az építés számára. A szerződésben a szenátus kikötötte, hogy a templomot a kapucinus szerzetes rend fogja működtetni, akiket nagyra becsült az egész közösség a pestis idején tanúsított odaadásukért.
Ezzel a lépéssel a közösségünk iránti háláját fejezte ki a város. A testvérek a pestis idején is ott voltak a lepratelepeken, lelkészként szolgáltak a hadiflottánál. Ma is járjuk a börtönöket és a kórházakat. A szenvedők és a szegények világának volt köszönhető, hogy Velence megbízott a kapucinusokban.
Ez a 16. századi patika is a kapucinusok szolgálatainak ékes bizonyítéka. Ezt a szerzetes rendet szegénységi fogadalom köti. Komoly problémát jelentett, hogy miként lehet ezt összeegyeztetni a Redentore Fesztivál hivalkodó pompájával. Palladio megoldása amilyen merész, olyan egyszerű. Az oszlopsor mögötti terület stílusa egészen másmilyen, mint amit eddig láttunk. A szerzetesek még az ünnepség idején is itt imádkoznak. A főhajó és a kápolnák gazdag díszítésével szemben ez a helyiség egyszerű, sőt rideg. Az épület külső homlokzata és a hátsó szárnyak közt is ugyanilyen különbség figyelhető meg. A klasszikus, antik stílusú homlokzatot isztriai kövekkel burkolták. A templom hátoldala, melyet a kolostor celláiból lehet látni, egészen másmilyen. Szinte hihetetlen, hogy ez ugyanannak a templomnak a másik oldala. Az épület szerkezetét itt semmi sem rejti el. Még meglepőbb a kupola melletti két torony. Ezek egészen olyanok, mint a keleti minaretek. Ennek a templomnak az építése során Palladio nyilvánvalóan két forrásból merített ihletet.
Igen, az egyik oldal a nyugati kultúrát, a másik a keletvilágát képviseli, mely így együtt Velence egész története. Ez a város mindig is híd volt kelet és nyugat között.
Semmi meglepő nincs abban, hogy Velence szoros kapcsolatot tartott fenn Isztambullal, azaz Konstantinápollyal. Vallási hagyományaik eltérőek voltak, de kiterjedt kereskedelmi kapcsolatban álltak egymással.
A kezdetben Konstantinápolytól függő Velence mindent megtett, hogy fokozatosan független, önálló hatalommá váljon. Velence Konstantinápoly riválisa volt. Széleskörű, kiterjedt kereskedelmi kapcsolatban álltak egymással, és tagadhatatlan, jó adag optimizmus is fűszerezte ezt a viszonyt. Ezt tükrözi az 1204-es negyedik keresztes hadjárat eltérítése, melynek eredménye Konstantinápoly feldúlása volt. Velence hatalmas hadizsákmánnyal tért vissza. Két olyan bizánci tárgy is akadt, mely állami szertartások részeiként hatalmas jelentőségre tett szert. Az egyik a Paladoro, mely a Szent Márk templom oltára fölé került, a másik pedig a bizánci Nikopeia ikon, mely Velence a szűzváros szimbóluma lett. Még sok példát lehetne hozni a két város rivalizálására, de végül Velence fölülkerekedett riválisán, a bizánci Konstantinápolyon.
A két város a rivalizálás ellenére kiterjedt kereskedelmet folytatott egymással, mely a mindennapi áruktól a luxuscikkekig terjedt. Iszlám szőnyegek, textíliák és finom fémáru érkezett Isztambulból Velencébe, visszafelé pedig finoman megmunkált gyertyatartókat és muránói üveget szállítottak.
A muránói üvegedények világhírűek voltak. Már a 13. 14. században nagyon sok üveget szállítottak a keleti piacra. A 14. 15. században Konstantinápolyban, a mai Isztambulban hatalmas mennyiségben vásároltak lámpákat a mecsetek számára.
Ahogy Palladio munkásságában felfedezhetjük a keleti hatást, ugyanígy Sinánnál is felismerhető az antik római befolyás. Az egész épület együttes, az udvar és maga a mecset bejárata egy vonalba esik, mely a rómaiak által kedvelt központi tengely hatását tükrözi. Palladiohoz hasonlóan Sinán is arra törekedett, hogy a belső tér szimmetriáját kívül is megjelenítse. Egy ilyen hatalmas centrális kupola erősen megtámasztott alapokat igényel. Itt a falakat három oldalon támfalak és félkupolák erősítik meg. A falak így festenek belülről. A támpillérek a falaknak támaszkodnak, így a tér nyitott és egységes marad, és egyenletes megvilágítást kap. A negyedik oldalon azonban Sinán más megoldást alkalmazott. Ezen az oldalon található a bejárat. Ez a homlokzati oldal. Itt nem akarta a szimmetriát támpillérekkel megbontani. Itt azt a megoldást választotta, hogy vastagabbra építette a falat, ám ezt a vastagságot egy galériával, a nők számára fenntartott hellyel tüntette el. Egy sor kisebb kupolát is elhelyezett az így kapott új tér felett. A mecset belül fényárban úszik, mely részben a sok ablaknak, részben pedig magának az építészeti megoldásnak, a szerkezetnek köszönhető. Az egyszerű szerkezet nem akadályozza meg, hogy a fény átjárja a belső teret. Sinán a nagy építészeti formáktól a dekoratív részletekig arra törekedett, hogy kihasználja a fény lehetőségeit. Csempeburkolattal, a híres iznik csempékkel díszítette az épület legfontosabb pontjait. Például itt a Mirábnak nevezett Mekka irányát mutató imafülke körül. Az iznik csempék világos hátteréből az élénk színű virágok oly erős térhatásúak, mintha relief lenne. A fény mindenhol visszaverődik a csempék tiszta zománc bevonatán. Sinán a fény lehetőségeinek kihasználásával saját kultúráján belül valami egészen újat teremtett. Egy isztambuli oszmán építész számára a legfontosabb példa az Hagia Szófia volt. Ez az eredetileg bizánci templom, melyben korábban a bizánci hagyományt követték, Sinan idején már mecsetként működött. Ebben az építményben a sötétség és a világosság, a misztérium és a csoda hangulatát kelti. Az Hagia Szófia misztikus hangulatát az épület szerkezetének, valamint a gazdag díszítményeknek köszönheti. A galéria oszlopai közt sejtelmesteret pillanthatunk meg, melyet az elmozduló fény és árnyformák játéka még varázsosabbá tesz. A csodás hangulatot tovább fokozza a sok pompás díszítmény. A Szokollu Mehmed Pasa mecsetének fényárban úszó tereivel Sinan rendkívül hatásosan újra értelmezte ezt a hagyományt. Palladiót egészen hasonló kapcsolat fűzte Velence leghíresebb egyházi építményéhez. Az Hagia Szófiához hasonlóan a velencei San Marco székesegyház is eredetileg bizánci templom volt. Ez az épület körülbelül 500 évvel korábban épült, mint az Il Redentore. És a megvilágítás itt az Hagia Szófiához hasonlóan egyenetlen. A hagyománynak megfelelően az oldalkápolnák sötétek és misztikusak, melyekben csak időnként gyújtottak egy-egy gyertyát. Ezzel szemben Palladio temploma erőteljesen és egyenletesen megvilágított. A fényt az építész dekoratív és szimbolikus elemként használta, mely a nézők számára kiemeli a formákat és egységesíti a térhatást. A fény felerősíti a térhierarchiát, a kupola alatt van a legvilágosabb, de a templom egyetlen pontján sincs teljesen sötét. A San Marco székesegyház és az Il Redentore közti különbségek, a vallásgyakorlat, az egyházhoz való viszony megváltozásának legalább annyira köszönhető, mint Palladio átlátható építészeti törekvéseinek. A 16. század második felében jelentkező ellenreformációs vallási reformok közé tartozott a templom belsők megvilágítása, hogy az egész közösség jobban láthassa a szertartást. Egy ilyen épületnek az a célja, hogy elősegítse a hívek elmélyülését, másrészt pedig, hogy a város nagyságát hirdesse. A nézőnek figyelembe kell vennie, hogy miért, hogy hová építették ezt a templomot, és hogy milyen hagyománynak kíván megfelelni. Az építészeknek szem előtt kellett tartaniuk ezeket a problémákat, és olyan épületeket kellett tervezniük, melyek jelentősége nem csökken az eljövendő évszázadok során. Ezeknek a követelményeknek Andrea Palladio és Mimar Sinan építményei tökéletesen eleget is tettek. A filmet írta Kristi Anderson, fényképezte Tony Sturman. Közreműködtek Menszátor Magdolna, Zsolnai Júlia, Beratin Gábor, Németh Gábor. A magyar változatot a Duna Televízió megbízásából a Filmhatár Kft. Készítette.
Rendhagyó módon egyetlen témát jár körül, a Világunk című műsorral közösen az iszlám kultúrával foglalkozik. nézzenek bennünket ez alkalommal is.
Messziről jött és a világ végére érkezett. Barátokra vágyna, egy társra és egy kedves emberi szóra. Szeretni akar, hogy ő is szerethessen. Otthonra akar lelni, de ezen a vidéken egy idegen csak álmodhat a boldogságról. Iszlám nap. Jome. Iráni film ma este 8-kor a Duna Televízióban. Az iszlám a földközi tenger medencéjében, az antik zsidó és keresztény kultúra olvasztó tégelyében bontakozott ki. Az iszlám seregek 639-ben érték el a Nílust, Egyiptom ütőerét. Ma sehol a világon nem találunk annyi iszlám műemléket, mint Kairó óvárosában. Az iszlám kincsei a földközi tenger vidékén, Egyiptom, félhold a piramisok felett. Ma 22:30 perckor a Duna Televízióban.